Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nagy Gábor Bálint, legfőbb ügyész, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, legfőbb ügyész úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket is.
Mérlegelte a felkéréskor, hogy legfőbb ügyésznek lenni, hát legalábbis a rendszerváltás óta nem tartozik a legnépszerűbb pozíciók közé?
Mérlegeltem, természetesen mérlegeltem, de azért az hozzátartozik, hogy a mérlegelendő szempontok között talán nem ez volt az első számú, vagy még talán az első 10-ben sem volt benne. Tehát, hogyha valaki ezt a posztot betölti, azzal számolni kell, hogy sajnos ez ilyen következményekkel is jár. Amikor kaptam a felkérést, és felmerült az, hogy esetleg köztársasági elnök úr engem jelölne legfőbb ügyésznek, akkor elsősorban azzal próbáltam számot vetni magamban, hogy szakmailag ezt milyen kihívásnak tekintem. Ugye én bíróságon kezdtem a jogászi pályafutásomat, a bírósági ranglétrát végigjártam, fogalmazó, bírósági titkár, bíró, utána kerültem az ügyészségre, ott is voltam több szervezeti egységnél is, és én azon gondolkoztam, hogy látok-e esélyt arra, hogy ezt a munkát, ezt olyan szakmai színvonalon el tudjam végezni, amelyel már én magam is elégedett vagyok. Különösen az utóbbi években meglehetősen maximalista vagyok magammal szemben. Ez az élet minden területére igaz egyébként. Tehát nem szeretek belevágni olyan akár munkába, akár hobbiba, amit csak középszerűen tudok végezni. Hogy ez sikerül-e, vagy nem, ezt nem az én tisztem megítélni. Talán nem is a kortársak tiszta megítélni, hanem az utókornak lesz a feladata. Én azt gondoltam, hogy összeszedtem annyi szakmai tapasztalatot az elmúlt évek során, hogy látok esélyt arra, hogy akár ezt a munkát jól el tudom végezni, szakmai szempontból jól el tudom végezni. Ehhez képest a közvélemény vagy a közmegítélés az egy másik kérdés. Természetesen az ember szeretné, mindenki arra törekszik, hogy elismerjék a munkáját, hogy elégedettek legyenek a munkájával. Ezért nagyon nehéz és egy bonyolult folyamat. El is törekszem természetesen.
Mi mutatja meg egy legfőbb ügyész szakmai minőségét? Ez nem egy nyomozó ügyészi feladat, nem egy felügyelő ügyészi feladat, ez egy szervezet vezető ügyészi feladat.
Hát ez egy nagyon sokrétű munkából a szempontból. Ugye a legfőbb ügyészi munkát azt szerintem érdemes két nagy területre szétválasztani. És mind a kettő terület ugyanolyan fontos, és nem lehet ebben rangsort vonni. Az egyik ugye az a törvények által a legfőbb ügyésznek rendelt hatásköröknek az elvégzése. Most, hogyha a büntetőeljárásra gondolunk, akkor jogorvoslat a törvényesség érdekében benyújtása, majd erről akár beszélhetünk is, mint végső jogorvoslati eszköz, amelyen a kúria a törvénysértéseket helyre tudja tenni, a mentelmi indítványok megtétele akár a Magyarországgyűlésnek, akár az Európai Parlamentnek, vagy akár az országgyűléssel való kapcsolattartásért, vagy ez alatt az éves beszámolót, vagy a kérdésekre válaszadást. Tehát ez a szűk értelembe vett szakmai munka. És hát van egy másik szegmense, ami abban nyilvánul meg, hogy a Magyarország ügyészségén pillanatnyilag közel 4100 ember dolgozik, tehát 4100 munkavállalóval dolgozunk, ebben benne foglaltatik a jogvégzett embereknek a köre, tehát az ügyészek, a ügyészek fogalmazók, de a nem jogvégzettek, tehát a személyzet és az adminisztrátorok, tisztviselők, gépkocsi vezetők, takarítók, mi 4100 embernek adunk munkát, akik ebből a fizetésből tartják el a családjukat.
Tehát nekünk... Küzdeni kell például az államháztartási arrendszerekkel, hogy az ügyészség mennyit
van,
kapjon.
Így van, tehát hogy nekem az is a feladatom, hogy gondoskodjak arról, hogy valamennyi munkatársam megfelelő bérezést és javadalmazást kapjon, és valóban meg tudjanak ebből élni, és egy versenyképes munkahelyet kínálják azoknak a potenciális kollégáknak, akik szeretnének idejönni, akiket mi szeretnénk, hogy hozzánk jöjjenek. Ez egy két részben egymástól elkülönül szegmens a legfőbb ügyészi munkának, természetesen a kettő között azért valamiféle kapcsolat van. Kezdeném az utóbbival. Nyilván, hogyha nincsen elvándorlás, csökken a fluktuáció, vagy kevés a fluktuáció, egy jó munkai légkört sikerül kialakítani legfőbb ügyészségen is, valamennyi járási szintű ügyészségen is, akkor azt gondolom, hogy ez egy pozitív eredmény. Természetesen ez nem csak az én dicsőségem akkor, hanem valamennyi munkatársamnak és valamennyi vezető kollégámnak a dicsősége, de akkor ez például ez egy viszonylag objektíven és jól mérhető teljesítmény. Ugye a másik része, a szakmai tevékenység, az egy ennél jóval összetettebb kérdés. Van egy téves képzet az emberekben, a közvéleményben a legfőbb ügyészi munkáról. Tehát természetesen a legfőbb ügyésznek a dolgozószobája az nem úgy néz ki, hogy ülök egy asztal mögött, és ott van több százezer irat előttem, és rengeteg monitor, és én rálátok az összes ügyre, és minden ügyet a kezemen keresztül megy, és én kattintgatok egy egérrel a monitoron, és látom, hogy nem tudom, az Zalaegerszegi járásbíróságon éppen a kollégám átképviseleti tevékenység címben milyen munkát végez.
Csak beleír.
És beleírok, igen, így van. Tehát az, hogy és akkor én kézi vezérléssel ezt a 4100 embert irányítom. Természetesen ez messze nem igaz. Az ügyeknek egy nagyon kicsi százaléka jut el a legfőbb ügyészhez. Azok, amelyik egyébként főszabályként, amelyeknek hatáskörileg a legfőbb ügyésznek valamilyen dolga van ezekkel az ügyekkel, természetesen tájékozódom és tudok azért néhány ügyről, de nem én alakítom ezeket az ügyeket. Tehát szakmailag egy legfőbb ügyésznek szerintem az a legfontosabb feladata, hogy egy olyan rendszert építsen ki és tartson fönn, ahol megfelelő szakmai vezetőkkel, megfelelő rendben a gépezet önállóan és olajozottan működik, nyilván a legfőbb ügyész, vagy akár a legfőbb ügyész helyettesek közvetlen beavatkozása nélkül. Tehát, hogy egy járási szintű ügyészségen az előadó ügyész kollega tudjon bizalommal fordulni a vezetőhelyettes vagy a vezetőügyészhez, és a legmegfelelőbb szakmai döntést tudják ott meghozni. Olyan ügyészek, kollégák dolgozzanak, akik megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy egy bírósági tárgyalóteremben el tudják dönteni, hogy éppen fejlebezést jelentenek be, vagy tudomásul vesznek egy bírósági döntést. Ugye az ügyészi munkának azért van egy elég markáns külső kontrollja, szakmai kontroll. És itt akkor előre érdemes talán erre kitérni, hogy számomra csak a szakmai kontroll fontos.
Ez a bíróság.
A bíróság, így van. A bíróság. És ugye most már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ez végül is számunkra bizonyos értelme szerencsés volt, hogy már nem csak a vádemelésre érintett ügyekben van egy kontroll, ugye tudjuk, hogy a váderedményességünk az meglehetősen jónak mondható, hát mondhatnám azt is, hogy kiváló, ugye 99,1%-os volt a 2024-ben, de egyébként ennél még talán fontosabb adat az, hogy 88,2%-ban ugye a bíróság teljesen egyező döntést hozott a váddal. Én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk. De van a másik oldal, ugye sokáig kritikaként fogalmazták meg, hogy jó, de hát mi van az eljárás megszüntetésével, mi van a feljelentések elutasításával, megjegyzem, ennek csak egy részét hozza meg az ügyészség részét a nyomozóhatóság. Persze lehet mondani a törvényességi felügyeletet, mi látjuk el. No de ugye 2023. január 1-e óta létezik az úgynevezett kiegészítő pótmagánvádás jogintézmény, kiemelt korrupciós és közpénzeket érintő ügyekben ugye megszüntetés és feljelentés elutasítás esetén lehet fordulni a bírósághoz, a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírájához, és hogyha megnézzük, most persze voltak olyan ügyek, ahol az első felőbírálati indítványnak helyt adott a bíróság, egyébként ez is elég csekély számban, és ahol azt mondták, hogy még egy picit nyomozgassunk tovább, de olyan egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a bíróság azt mondta volna, hogy a mi döntésünkkel szemben vádindítványt nyújthatnak be az arra jogosultak, egyébként ez egy egészen széles kör, tulajdonképpen bárki. Olyanra meg különösen nem volt példa, hogy a bíróság jogerősen megállapította volna olyan személynek a büntetőjogi felelősségét, tehát bűnösségét, akire mi azt mondtuk, hogy nincs helye büntetőjárásnak, vagy meg kell szüntetni. Bocsánat, még egy mondat ehhez, hogy előtte 23. január 1 előtt is létezett a klasszikus pótmagánvád jogintézménye, és szemben ezzel a 99%-os váderedményességgel ott néhány százalék volt azoknak az eljárásoknak az eredményessége. Tehát ebből én csak azt a következtetést tudom leszűrni az objektív statisztikai adatok alapján, hogy szakmailag ez a szervezet jól működik. Az egy más kérdés, hogy természetesen nem elég megnyugodni ezekben az adatokban, és nem elég azt mondani, hogy jó, hát akkor innentől kezdve elvégeztük a munkánkat, és hátradőhetünk. Folyamatosan fenn kell tartani ezt a színvonalat, ha lehet, akkor még ezt tovább kell fejleszteni, és hát majd beszélünk arról, hogy vannak új kihívások is, amelyekkel szembe kell néznünk.
Ha már a váderedményességi mutatónál tartunk, ez azért ilyen magas, mert ennyire alapos az ügyészség, vagy azért ilyen magas, mert ennyire óvatos az ügyészség, vagyis csak azt visz a bíró elé, amiről biztosan, vagy majdnem biztosan tudja, hogy az ott meg fog állni. Ez két másik oldalról nézése ugyanannak a számnak.
Igen, de azt gondolom, hogy a két oldal között van összefüggés, tehát az alaposság és az óvatosság között én inkább akkor az alaposságot mondanám. Van egy tévedés, ami a közvéleményben is néha felbukkan. Sajnos azt kell mondanom, hogy még a jogi egyetemen, a hallgatók körében is néha ezt igyekszem helyre tenni, hogy mi a különbség a bírói és az ügyészi munka között. És nagyon sokszor azt szokták mondani, mondom még olyan kollégák, akik majd jogászok lesznek, hogy hát az a különbség, hogy a bíróságon, a bírónak döntenie kell, az ügyész meg nem dönt. Ezzel nem értek egyet. Az ügyész és a bírói munka között sokkal több hasonlóság, mint a különbség. Ezt én mondhatom, hiszen csinálom mind a kettőt. Mit csinálunk? Megvizsgálunk bizonyítékokat, a bizonyítékok alapján megállapítunk tényeket. Ugye itt rögtön van egy szempont. Mit lehet megállapítani? Ugye van bizonytalanság néha. Ha kétség merül föl, akkor mindig a terhelt javára kell. Ez vonatkozik az ügyészségre és a bíróságra egyaránt, ez az alapelvi szabály, amit a büntetőeljárási törvény mond ki. És amikor megállapítottuk ezeket a tényeket, amire igyekszünk közelíteni az anyagi igazsághoz, tehát a valósághoz, akkor abból levonunk egy jogkövetkeztetést. A vádemelés és az ítélet között én azt szoktam mondani, hogy a főszabályként csak egy időbeli elhatárolás van. Annyiban, hogy a vádemelés a nyomozás végén történik, az ítélet pedig még pluszban árakódik egy bírósági eljárás, ahol persze derülhetnek ki új adatok, lehet, hogy egy tanú vagy egy terhelt megváltoztatja a vallomását, és akkor új helyzet áll elő, de főszabályként ugyanazt a munkát végezzük el, és ha jó munkát végzünk, akkor tulajdonképpen a bíróság sem tehet más, mint hogy azt mondja, hogy bűnösséget állapít meg. Másik oldalra megközelítve ugyanezt, hogyha megnézzük a magyar büntetőeljárás alapelveit, amelyek egyébként teljes mértékben megegyeznek a kontinentális európai hagyományokkal és a jelenlegi rendszerrel, akkor nem is tehetünk mást, mint hogy akkor nem emelünk vádat, hogyha kétséget kizáróan nem tudunk bizonyítani bűnösséget.
Tehát próbaszerencsi alapon nem lehet menni a bíróság elé.
Persze, hogy nem, de hát gondoljunk bele, hogy ez, és ennek nem az az oka elsősorban, hogy akkor az ügyészség presztízse csökkenni fog, hanem az az oka, hogy itt emberek sorsával, emberek életével játszunk idézőjelbetéve. De ezt nagyon komolyan kell venni. Tehát mi nem vihetünk a bíróságra egy embert, hogy hát mi magunk sem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy bűnös, de hát azért nézzük meg. Hát ez borzasztó következményekkel jár egy emberi életre, hogy büntetőeljárás hatály alatt áll, adott esetben nem utazhat külföldre, a szomszédok tudják, a kollégái tudják, a munkahelye tudja, mert csak kiderült valahogyan. Szóval ez egy borzasztó óvatosságot igényel, és ezért van ez a magyar rendszerben, mondom még egyszer, meg a kontinentálisban is, hogy bizony kétséget kizáró bizonyosság kell ahhoz, hogy azt mondhassuk, igen, vádat tudunk emelni, én azt szoktam mondani a kollégáknak is, hogy amikor mi vádat emelünk, meg egyébként a laikusok, hogyha kérdezik tőle, miről szól a vádirat az arról szól, hogy mi elmegyünk a bírósághoz, és az ügyészség azt mondja, hogy állítom, hogy ez és ez történt, most a tényekről beszélek, ezt én tudom bizonyítani kétséget kizáróan, és ez alapján ez az ember bűnös. Ez egy állítás, amit mi bizonyítani tudunk, és nem pedig egy vitairat, egy kezdőirat, hogy majd aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
Az egy ügyésznek is, beleértve a legfőbb ügyészt is, előny, hogy volt korábban büntetőbíró, vagyis a védő meg a terhelt szempontján kívül minden más szemszögből látja, hogy folyik egy büntetőeljárás, magyarán tudja, hogy mit lehet a tárgyalóteremben, meg mit nem?
Fogalmazunk úgy, hogy semmiképpen sem hátrány. Ha most minden szentnek maga felé nyúlik a keze, akkor azt mondanám, hogy persze ez egy előny, és én ezt feltétlenül előnyként élem meg. De ezzel nem szeretném azt állítani, és távol álljon tőlem, hogy azt mondjam, hogy azok a kollégák, akik nem voltak korábban bírók, ők bármilyen szempontból kevésbé lennének szakmailag felkészültek. Tehát természetesen azért az ügyészség és az ügyészeknek a jó része itt kezdte a pályafutását, és világéletében ügyész szeretett volna, és nagyon sok kiváló kollégánk van. De én azt gondolom, hogy nem hátrány, itt van egy, sőt, bizonyos szempontból előny. Itt van egy elég nagy különbség a bírósági és az ügyészségi szocializáció vagy előrehaladás között, ami a két rendszernek az eltérőségéből adódik. Ugye a bíró most már sokkal inkább a bírósági titkár, aki szakvizsga után bíró szeretne lenni, az egy évig kötelező bírósági titkár tevékenységet folytatni. Ma már ugye a bírósági titkárok is elég nagyon állóságot élveznek. De csak azt akarom ebből kihozni, hogy eljutunk a bíróvá válás folyamatában egy olyan pontra, ahol markánsan változik az ember élete, mert egyszer csak abban a pozícióban kell, hogy dönteni kell. Kérhet tanácsot mástól, egy szakmai igazgatási vezető, ez bemehet tanácsot kérni, de hogyha jó ez a szakmai igazgatási vezető, akkor azt fogja mondani, hogy segítek, de ez csak egy tanács. Ez nem egy utasítás, nem is lehet utasítani, és a felelősség is a tiéd. Tehát visszamész a tárgyalóteremben, és ott te fogod aláírni az ítéletnek a rendelkező részét, és az a te döntésed. Te vállalod érte a felelősséget. Ez nem egy team munka ilyen értelemben. Nyilván, hogyha három bíró jár el, akkor ilyen értelemben igen. Az ügyészség ezzel szemben egy picit más. Az ügyészségen ugye fokozatosan engedjük el a kollégák kezét. Tehát egy fogalmazónak, az ügyésznek még jóval kevesebb önállósága van, de akkor, amikor valaki beosztott ügyészként elkezdi a pályafutását egy járásügyészségen, akkor van egy csoportvezető, vagy egy vezetőértes, vagy a vezetőügyész, megbeszélhetik, a vezetőügyész eldönt, hogy mekkora szabadságot ad, azt tekint, attól függően, hogy mennyire látja már talpra esetnek és döntésképesnek a kollégát. Tehát jó sok éve eltelik, mire eljut egy ügyész odáig, hogy ténylegesen ő neki kell egyedül döntést meghozni, és akkor sem kell teljesen egyedül, mert ezért a hierarchikus rendszernek van előnye, hátránya, ez feltétlenül előnye. Tehát ebből a szempontból ugye én bíróként megszoktam azt, hogy önálló döntés és önálló felelősség. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye sok tevékenységre szoktuk mondani, hogy hát elképzelem, hogy milyen lehet. Most, hogyha egy párhuzamot akarok vonni, csak mert ugye a közelmúltbeli esemény, ugye most Kapu Tibor úr, aki ugye a világűrben járt, én is követtem az eseményeket, mondhatjuk, hogy elképzeljük, hogy milyen lehet. Láttuk, de
nem olyan.
De nem olyan. Tehát, hogy ezt nem lehet elképzelni. A bíróvá válás, a bíráskodás is egy ilyen szakma, hogy az ember a partvonalról, amikor fogalmazóként jegyzőkönyvet vezet, akkor azt gondolja, hogy ó, hát ez egy nagyon egyszerű feladat. Majd, ha én oda középre beülök, akkor aztán, amikor az ember először beül, meg másodszor beül egy nagyon egyszerű ügyben, akkor rájön, hú, ez egy nagyon nehéz feladat.
Ráadásul mindenki azt gondolja, hogy ő a legokosabb a tárgyalóteremben, és neki kell megmondani, és amit ő mond, az kőbe van
vésve. És ott tud az ember fiatal kezdő bíróként, miközben ott tud az esetben egy tapasztalt ügyész, ne adj Isten, egy tapasztalt védő, vagy egy rutinos vádlott, és akkor én kerülök abba az erdőt, hogy döntéseket kell hoznom. Na, csak azért mondom, hogy ebből viszont az következik, hogy én nekem volt szerencsém ezt kipróbálni, saját bőrömön tapasztalni, tehát én első kézből saját magam által tudom a bírói gondolkodásnak a lényegét, hogy amikor a bíró mérlegel, amikor meghoz egy ítéletet, amikor meghallgat egy perbeszédet, akkor milyen gondolatok járnak a fejében, hiszen ezt én éveken keresztül átéltem, és ebből a szempontból tudom megítélni azt, hogy milyen a jó ügyész, milyen a jó ügyészi attitűd egy tárgyalóteremben, akkor a vádat emelünk, akkor mikre kell figyelni. Nem magunkat kell meggyőzni egy jogkérdésben, hanem tudom, hogy majd a bíróságot kell meggyőzni, és a bíróságot hogyan lehet meggyőzni egy jogkérdésben. Tehát talán ennyi előnye van ennek a szakmai múltnak.
Az ügyészi függetlenségnek mi a tartalma? A bíróit az könnyebb elképzelni, mert abban azt mondják, hogy senki nem utasíthatja a bíró, pont. Ez egy rövid mondattal leírható. De az ügyészsége az milyen?
De azt gondolom, hogy tulajdonképpen majdnem teljesen ugyanez. Ugye ez egy hosszabb fejlődés eredménye az, ahol most tartunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény, amit most elértünk, elértek, azért, hogy a bizonytalan, mert nyilván ez alapvetően egy jó alkotási kérdés volt. Ugye volt a 2000-es évek első felében egy alkotmánybírósági döntés, egyébként a legfőbb ügyész interpellálhatósága volt akkor a fókuszában, és a országgyűlési képviselők kérdezési joga, ahol az alkotmánybíróság azt mondta, hogy a ügyészség nem egy önálló hatalmi ág, de egy önálló alkotmányos tényező, egy alkotmányos szervezet, és akkor az alkotmánybíróság körül járt ezt a kérdést. Ugye ott még a régi alkotmány hatája alatt vagyunk ebben az időszakban, és ugye ott még az ki is mondta az alkotmány, hogy a legfőbb ügyész az országgyűlésnek felelős és évente beszámol. Most már ez a felelősség is kikerült, tehát ez egy ilyen furcsa megoldás, de az alaptörvény is, ez egy óriási eredmény az igazságszolgáltatási hatalmi ághoz sorolta, csapta tulajdonképpen az ügyészséget. Tehát azt mondta, hogy az a ügyészség független, meg a legfőbb ügyész is független, és a független szervként az állam büntetőigének a kizárólagos érvényesítője, mint az igazságszolgáltatás közreműködője. És hogyha ez így van, akkor azt tudom mondani, az ügyészségről szóló törvény is kimondja, hogy csak a törvényeknek vagyunk alárendelve, vagy ebben a tekintetben semmi különbség nincsen a bírósághoz képest. Tehát egyedi ügyekben senki, de senki nem szólhat bele. Mi kizárólag a jogszabályoknak szeretnénk megfelelni, és felelünk is meg, és senki másnak. Amit sokszor keverni szoktak a tekintetben, az két dolog. Az egyik az, hogy bár ebben az OBH elnökének és a legfelső kurielnökének is hasonlóak a kötelezettségei, picit mégis más, ugye mindannyian beszámolunk minden évben az országgyűlésnek, az adott szervezetnek a működéséről, ugye a legfőbb ügyésznek az országgyűléssel való kapcsolata az annyiban más, hogy ugye kérdés is intézhető a legfőbb ügyészhez, és akkor meg kell jelenni és válaszolni kell, de természetesen ahogy az alaptörvény is kimondja, és az ügyészségről szóló törvény is kimondja, a függetlensége ezáltal nem sérülhet. Tehát egyedi ügyben én nem tartozom elszámolási kötelezettséggel a törvényhozó hatalom felé, nem is utasíthatnak, és semmiféle beleszólási joguk nincsen. Tehát az egyik az országgyűléssel való kapcsolat, ami egy picit megtévesztő. A másik, és ez viszont markáns különbség valóban a bírósághoz képest, akár a kuriáról, akár az alacsonyabb szintű bíróságokról beszélünk, hogy az ügyészség valóban egy hierarchikus szervezet. De a hierarchia az egy belső hierarchia. És hogyha megnézzük az ügyészségről szóló törvényt, akkor ott az első szakaszok valamelyikében van rögzítve az is, hogy ebben a hierarchikus rendben pontosan meg kell határozni azt, hogy minden egyedi döntés esetében megállapítható legyen, hogy kinek a felelősségébe tartozik annak a döntésnek a meghozatala. Tehát ez nem egy ilyen elkent felelősség, hogy valahol ott a szervezeti hierarchiában ez elveszik, hanem hogy valaki hoz egy döntést, akkor az utólag nyomon követhető, hogy azt a döntést kioszta. Akár az előadó ügyész, akár a közvetlen vezetője, akár egy felettes ügyészség hozta ezt a döntést. Tehát ez semmiféle kihatással nincsen az ügyészség függetlenségére. Tehát azt gondolom, hogy ez egy tévhit, hogy az ügyészség függetlensége az bármilyen szempontból is más lenne, mint a bíróságok függetlensége.
Az, hogy a hierarchiában mindig nyoma kell, hogy legyen valamilyen döntésnek, az azt jelenti, hogy a kávézás közben informálisan nem lehet az ügyész kollégával megbeszélni, hogy ebben és ebben az ügyben tartsa, ebben és ebben az ügyben közepesen tartsa, abban meg, ha mód van rá, akkor ejtse a vádat?
Ennek akkor nyoma kell, hogy legyen, illetve nyoma lehet, hogyha adott esetben az előadó kolléga nem ért egyet vele, akkor ezt írásban kell rögzíteni ezeket a kvázi utasításokat. Mindegy az, hogy hogyan csomagoljuk be, hogy most egy kávézás közbeni informális beszélgetés. Tehát itt azért a döntési folyamat az nyomon követhető. Természetesen.
Az ügyészségnek az okozott kár megtérítésében, vagy megtérítetésében van-e szerepe? A 2024-es beszámolóban olvastam olyan esetről, Szolnok vármegyei bíróságon folyt, ahol úgy emlékszem 1,7 milliárd forint volt az okozott kár, és összesen valami 300-valahány millió, tehát a töredéke térült meg.
Természetesen igen, hát itt mindenféle döntések születhetnek, ugye itt akár a vagyonelkobzásról beszélünk, akár a polgárjogigénynek a megítéléséről, mint a bíróság által, ez sajnos bizonyos fokig esetleges.
Tehát eltüntetik nyilván, azért igen, szerzik tehát, meg, hogy eltüntessék.
Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a bűnös úton szerzett vagyont, azt elvonjuk a bűncselekményt elkövetőktől. Ugye ez egy régi tétel, hogy a joghátrálynak akkor van igazán visszatartó ereje, hogyha nem csak a szabadságvesztés, a pénzbüntetés, vagy valamiféle fő büntetést szabnak ki az adott személlyel szemben, hanem a bűnös úton szerzett vagyontól is megfosztják. Tehát ugye voltak erre kutatások, nem is csekély mértékben, hogy ha megmarad a bűnös vagyon, még ha szabadságvesztésre ítélik is az illetőt, akkor tulajdonképpen ki lehet számolni, számszerűsíteni lehet, hogy a egy napot ő mennyiért ül, és azt mondja, hogy jó, hát én most kaptam 3 évet, de én naponta 152.000 forintért ülök a büntetésvégrehajtási intézetben, majd kijövök innen, és utána engem várott a vagyon, és akkor ez megérte, utána az összes többi években, vagy életem hátralévő részében boldogan fogok élni. Nyilván ez így nem hatékony. Tehát az a cél, hogy ezt a bűnös úton szerzett vagyont, ezt el tudjuk vonni. Ebben nyilván nagyon fontos szerepe van a nyomozóhatóságokkal való együttműködésnek, ugye a vagyonfelderítésnek. Erre azért most már viszonylag fejlett módszerek vannak, és a jogszabályi háttér is egyre inkább alkalmazható a gyakorlatban. Nem véletlen az, hogy a pénzmosások száma az utóbbi években emelkedett. Pontosan azért, mert ugye a vagyongeneráló bűncselekményeknél a következő lépés mindig az, hogy megpróbálják tisztára mosni a bűnös úton megszerzett vagyont. Ezeknek is próbálunk mindig utána menni, és így akadunk bele mindig a pénzmosásokba. Tehát ennek ez az oka, és nyilván törekszünk arra, hogy a maximális mértékben visszaszerezzük ezeket visszaszereztessük a bírósággal, ami részünkről ugye sokszor az indítványozási jog, ami minket illet, de a bíróság döntése pedig akkor csak akkor lehetséges, hogyha mi a bíróság elé visszük ezeket.
Kötik a vádhoz.
Igen.
A rendszerváltás óta visszatérően azzal támadják, bírálják az ügyészséget, hogy a működésében politikai szempontokat is érvényesít, rendszerint az aktuális kormánypártok javára. Van intézményi garancia arra, hogyha van ilyen szándék, az ne érvényesülhessen?
Természetesen az ügyészség függetlensége, hát nem fordulhat elő, nem utasítható az ügyészség semmilyen formában. Tehát számukra nem létezik politikai ügy. Nincs is olyan intézményes kapcsolata a aktuális kormányzó erők között, ami, és az ügyészség között, amivel ezt el lehetne érni. Ugye van más jellegű, mert hiszen a jogalkotásnak és a jogalkalmazásnak valamilyen formában kell, hogy visszacsatolás legyen az egyikből a másikba, de a függetlenség az garancia erre, és az is, hogy nem vagyunk utasíthatóak. Számunkra olyan politikai ügy nem létezik. Egy ember feljelent egy másik embert, akkor megvizsgáljuk a vonatkozó jogszabályok alapján, hogy van helye büntetőeljárásnak. Ha van helye büntetőeljárásnak, akkor megindul a büntetőeljárás, és ugyanúgy, mint bármelyik másik ügyben, megvizsgáljuk a bizonyítékokat, akár nyomozóhatóság, akár ügyészségi nyomozás keretében, és utána, ahogy már az elején a beszélgetésünknek mondtam, a bizonyítékok alapján megállapítható tények alapján levonjuk a jogkövetkeztetésre, és döntünk a megszüntetésről, vagy a vádemelésről.
Amikor valakinek mentelmi joga van mondjuk országgyűlési képviselő, akkor az annak a kikérése az csak egy technikai rutin ebben az esetben? Ha úgy látják?
Hát tulajdonképpen igen. Ugye, hogyha eljutunk addig a pontig, hogy megalapozottan gyanúsítható valaki egy bűncselekmény elkövetésével, ugye itt megint visszacsatolok, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy vannak bizonyítékok, amelyek alapján olyan tényeket lehet megállapítani, amelyekből az a jogkövetkeztetés vonható le, hogy megalapozott gyanú van arról, hogy ő valamiféle bűncselekményt követett el, akkor normál esetben ilyenkor, most értve a normál esetet, hogyha nem egy mentelmi joggal rendelkező személyről beszélünk, akkor ilyenkor idéznék gyanúsítottként, vagy előállítanák a gyanúsítottként, és kihallgatnák ilyen eljárásjogi pozícióban. Ebben az esetben ez nem így történik, mert ebben az esetben van egy eljárásjogi akadály. Nevezetesen, hogy neki mentelmi joga van, és az arra jogosultnak fel kell függeszteni a mentelmi jogát, hogyha ezt megteszi. Tehát itt nem is mehet tovább a büntetőeljárás. Ez olyan értelemben a részünkről egy technikai kérdés, hogy hogyha ezek a feltételek fennállnak, akkor elő kell terjeszteni a mentelmi jog iránti, felfüggesztése iránti indítványt. Tehát olyan nem fordulhat elő, hogy megállapítható egyébként a megalapozott gyanú, de valaki az ügyészségen mérlegelési jogkör keretében úgy dönt, hogy ezt most nem teszem meg, mert nem teszem meg, mert akkor az már törvénysértő lenne. Természetesen akkor a mentelmi indítványt elő kell terjeszteni. Ugye sokkal nagyobb visszhangot, vagy hogy mondjam, a közvélemény előtt sokkal nagyobb felhajtás van akkor, hogyha egy politikusról van szó.
Tehát azért ezt tegyük, vagy akár egy ismert emberről.
Vagy egy ismert emberről, de ugye ezért tegyük hozzá, hogy mentelmi joggal nem csak az országgyűlési képviselők, vagy az európai parlamenti képviselők rendelkeznek, hanem például a bírák, ügyészek is mentelmi joggal rendelkeznek. Hál' Istennek azt tudom mondani, hogy nagyon ritkán fordul elő olyan, hogy akár bíró, akár ügyész megalapozottan gyanúsítható szándékos bűncselekmény elkövetésével, bár már erre is volt példa, de olyan azért elő szokott fordulni, például egy közúti baleset gondatlan okozása, ami ugye egy gondatlan cselekmény, ugyanúgy a mentelmi joggal kapcsolatban el kell járni, tehát az ügyészek esetében a legfőbb ügyész jogosult felfüggeszteni a mentelmi jogot, a bírák esetében pedig a köztársasági elnök jogosult, csak ez kevésbé is szokott sajtóvisszhangot kapni egy ilyen típusú ügy, de ott is ugyanúgy járunk el, mint minden más ügyben.
A közvélemény nyomására, a közhangulatra, a sajtóra, vagy a politikusok, akár ellenzéki, akár kormánypárti, mert erről is volt példa, nyomására, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen az ügyészség. Egy ügyésznek, süketnek, meg vaknak kell lennie hivatalból?
Igen, de ez következik a vonatkozó jogszabály előírásokból. Tehát, hogyha azt mondja a jogszabály, hogy csak a törvényeknek van alárendelve, akkor ezt komolyan kell vennünk, komolyan is vesszük, és akkor csak a jogszabályoknak felelhetünk meg. És ebből a szempontból nincsen jelentősége annak, hogy akár a közvélemény, különösen egy politikus akármelyik oldalról is mit gondol a mi döntésünkkel összefüggésben. Mi csak azt nézhetjük, hogy szakmailag ez egy helytálló döntés volt, vagy nem volt helytálló döntés. Ugye erről beszéltünk akkor, amikor azt mondtam, hogy a bírósági külső kontroll azért ezt visszaigazolja, hogy az esetek jelentős részében mi jó döntéseket hozunk. Az egy másik kérdés, és persze erről érdemes beszélni, hogy mennyiben van jelentősége a büntetőjog rendeltetése szempontjából annak, hogy a közvélemény hogyan viszonyul az ügyészségi döntésekhez. És itt most nem is elsősorban a olyan jellegű ügyekre gondolok, amelyekben valamilyen úton-módon politikusok érintettek. Mert szándékosan nagyon kell figyelnünk arra, hogy mi kizárólag a szakmai erőtérben maradhatunk, és a politikai térben mi nem mehetünk át. Nem véletlen az, hogy egyébként a legfőbb ügyésznek is lényegében megszüntették teljesen a politikai felelősségét. Tehát nincsen politikai, nem visszahívható, ugye a rendszerváltás megelőzően visszahívható volt a parlament által, most már nem. Ez egy nagyon jó irány volt, és jogállami keretek között az ügyészség csak is így működhet. Nincsen politikai felelőssége, nem is mozoghatunk a politikai erőtérben. De a más típusú ügyekben, olyan ügyekben, amik a közvéleményt felkavarják, gondolok itt akár egy életelleni ügyre, egy emi erkölcselni ügyre, olyan jellegű magatartásokra, amik az embereknek a biztonságérzetét befolyásolja. Ott azért nyilván nem jó, hogyha a társadalmi igazságérzettel nem találkozik feltétlenül a egy ügyészségi döntés. És ugye ez azért nagyon nehéz feladat, mert, mint mondtam többször is, ugye mi csak a jogszabályoknak vagyunk alárendelve. De ugye ez egy nehéz kérdés, mert hogyha a társadalmi igazságosság, akár azért, mert egy kicsit a sajtóban félrecsúszik egy ügy, az mást kíván, mint a mi döntésünk, akkor persze mi elkezdhetjük magyarázni, hogy ez X törvény 26. szakasz, harmadik bekezdés, szép pont, második fordulat alapján ez volt a jó döntés, de ezt már kevésbé fogják az emberek megérteni. Kevésbé fognak tudni azonosulni ezzel a döntésre, azt fogják mondani, hogy na hát tessék, ők elkezdtek jogászkodni. De ez már egy kommunikációs kérdés.
Oké, de mit csinálhat ilyenkor az ügyészség? Mert a bíró mondhatja azt, hogy a nagy tárgyi súlya, az elszaporodottsága miatt a középértéktől felfele megyek, hogy legyen súlya, még nagyobb súlya a döntésem, de az ügyész nem nyomhatja meg jobban a ceruzáját, tehát a büntető jogszabály behatárolja, hogy ezt kérheti. Ő nem mondhatja, hogy adjon a bíró súlyosabb büntetést, vagy mondhatja?
Mondhatja, persze, hát azt fellebbezéssel érhetünk, tehát hogy a jogorvoslati jogot gyakorolhatjuk, ugye arra oda szoktunk figyelni, hogy egyrészt ugye most már a most hatályos büntető első törvény lehetőséget ad arra, hogy beismerés esetére úgynevezett mértékes indítványt tegyünk, tehát megmondjuk pontosan, hogy ha beismeri a bűncselekmény elkövetését az illető, akkor konkrétan mondjuk szabadságvesztés esetében hány év, hány hónap börtönbüntetést kérjük, hogy szabja ki a bíróság, ez persze nem köti a bíróságot, annyiban kötő, hogy ha beismer, akkor annál feljebb nem mehet. Ha nincs beismerés, akkor változatlanul igaz az a szabály, hogy nem mondhatunk konkrét mértéket. Na de azért olyan értelemben elmondhatjuk a véleményünket, hogy középmértékhez képest felfelé lefelé térjen el, mik azok a súlyosító vagy akár enyhítő körülmények, amelyeket vegyen figyelembe a bíróság, és egy elsőfokú döntéssel szemben fellebbezést jelenthetünk be. És ennek a fellebbezésnek lehet a tárgya akár az is, hogy súlyosítsa a másodfokú bírósága a kiszabott jogát. Tehát azt kell mondanom, hogy e tekintetben van különbség a bíróság és az ügyészségi álláspont között. Tehát, hogyha megnézzük a már említett országgyűlési beszámolót, akármelyiket egyébként, akár a 24-est, akár az megelőző években benyújtott beszámolót, akkor azt fogjuk látni, hogy az ügyészségi ügyész által bejelentett fellebbezéseknek az eredményessége pont a súlyosításra irányuló fellebbezések esetében a legcsekélyebb. Tehát ebben azt kell mondanom, hogy nem értünk egyet, mi sok esetben szigorúbb büntetést szeretnénk, nem tehetünk más, mint hogy következetesek vagyunk ebben a tekintetben, és mi következetesen szorgalmazzuk a súlyosabb jogátrányok kiszabását.
Milyen bűncselekményi tendenciákat látnak éppen most, vagy az elmúlt néhány évről visszafele a mai napig gondolkozva? Azt lehet látni, hogy az internetes csalások száma, a pénzmosások száma, a megtévesztések száma az emelkedik. Ez az irány?
Ez az irány. Egyértelműen ez az irány. Átalakult a bűnözési struktúra az elmúlt években. Itt két folyamatot kell említeni, amik a külső tényezők tulajdonképpen. Az egyik, amit ön is említett, ez az infokommunikációs forradalom, aminek most a szemtanúi vagyunk mindannyian, és ami jó néhány éve beindult, és ez csak fokozódni fog. Majd akár beszéltünk mesterséges intelligencia megjelenéséről is. Ez egy teljesen új irányt jelent a bűnözésben is. A klasszikus bűnelkövetési formák megváltoztak. Rájöttek arra a bűnözők, hogy például a vagyonelleni bűncselekményeknél a klasszikus lopások, csalások, azok már kevésbé kifizetődnek, sokkal egyszerűbb leülni egy számítógép mögé, és interneten keresztül vagy online módon megtéveszteni embereket. Ugye nagyobb arctalanságot biztosít az elkövetőknek is, a pénzmosást is könnyebb elvégezni ezáltal, és azt kell mondanom, hogy hetente, havonta elég sűrűn újabb és újabb elkövetési módszerekkel találjuk magunkat szemben. Nem véletlen az, hogy ha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor az információs rendszerek védelmét biztosított bűncselekmények száma emelkedik, egy részük nagyon markánsan, az elmúlt években emelkedett, a csalások száma is emelkedik, és emögött a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy markánsan az online térben elkövetett csalások állnak, és nem véletlen az sem, hogy a pénzmosások száma emelkedik. Erre ráerősít még az a tendencia is, hogy egyrészt az országhatárok azok egyre inkább elmosódnak, tehát tudjuk, hogy mondjuk ha visszatekintünk 30 évvel korábbi időállapotra, akkor ma már különösen Európában sokkal egyszerűbb az országhatárokat átlépni. Ráadásul ugye az online technológiának köszönhetően ma már a bűntársaknak nem is kell fizikailag egy helyen lenniük. Hát az internet segítségével és a különböző kommunikációs csatornák, social media felületek segítségével pillanatok alatt kapcsolatba tudnak lépni egymással, akár operatív és akár teljesen fedett formában is, vagy a hatóságok számára kevésbé detektálható formában, és a szervezett bűnözésnek ez a szegmense, ez erősödött egyértelműen az elmúlt években. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy erre felkészüljünk, proaktívan készüljünk föl, és a kollégák ne csak jogi ismeretekkel rendelkezzenek, hanem bizony ma már akár információs, informatikai ismeretekkel is kell rendelkezniük. Gazdasági ismeretekkel, szóval az ügyészi munka és általában az igazságszolgáltatásban végzett jogi munka az egyre összetettebbé válik.
Honnan tudnak embereket szerezni erre? Én még emlékszem a rendszerváltás idejére, amikor elindultak új gazdasági vállalkozási formák, és előfordult olyan is, hogy a terhelt próbálta elmagyarázni a nyomozó rendőrnek, hogy tulajdonképpen mit csinált, hogy ez egyáltalán belefér-e valamilyen jogi kategóriában. Nyilván amellett érvelt, hogy igen, a rendőr meg amellett érvelt, hogy nem. De igen. Most ezeket az internetes, amikor ráveszem teljesen ártatlan embereket, hogy csináljanak valamit, ami bűncselekménynek látszik, akkor most a szándékosságot kell nézni, vagy mit?
Igen, persze természetesen, hát itt mindig szigorúan az adott törvényi tényállást, ugye ezt mi így hívjuk a BTK-ban, ahol le van írva, hogy mi számít bűncselekménynek, úgy hívjuk, hogy vannak tényállási elemei, fogalmi elemei, ezeket módszeresen végig kell venni, és el kell nézni, hogy ezek a tényállási elemek bizonyíthatóak, vagy nem bizonyíthatóak, és ugye itt akkor megint visszakanyarodunk oda, hogy ha nem, vagy kétség merül föl, akkor a terhelt javára kell, vagy a potenciális terhelt javára kell dönteni. De itt akkor két dolgot hadd mondjak. Az egyik az, hogy mert említettem már itt, kérdezte a politikai befolyást, vagy ugye esetleg mennyiben független az ügyészség, és akkor mondtam, hogy egyedi ügyek és én értelemben nem csak a törvény, hanem a gyakorlat is azt mutatja, hogy nincs lehetőség. És mondtam akkor is, hogy persze van jogalkotó, jogalkalmazó között kapcsolat. Hát itt van szerepe a jogalkalmazóknak, az ügyészségnek is, hogy visszacsatoljunk a jogalkotók felé, ha ők véletlenül valamit nem vesznek észre, nem detektálnak, akkor mi jelezzük, és azt mondjuk, hogy itt egy joghézag van, itt van egy új elköltési módszer, itt van egy új tendencia, amit mi látunk a gyakorlatban, a nyomozóhatóság, az ügyészség, de nem tudunk hatékonyan eljárni, mert nincsenek megfelelő jogi keretek. A legfőbb ügyésznek személyesen is van jogalkotás kezdeményezési joga, de természetesen, hogyha kapunk jogszabálytervezeteket a büntető joganyagot érintően, akkor kifejthetjük a véleményünket, hogy hát itt egy picit még szerintünk gondolkodni kellene ezen a részen, mert itt egy olyan jó kézak merül fel a gyakorlatban, amit be kell tömni pont a társadalom védelme érdekében. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy visszacsatoljunk, mert mi jogalkalmazóként csak megfelelő jogszabályok alapján tudunk eljárni. Tehát ugye ez egy és megint a közvéleménynek hogyan tudjuk elmagyarázni, hogy értem én, hogy ez nem erkölcsös, nem etikus, azt is értem, hogy ez a társadalom veszélyes, de hogyha az elkövetéskor ez nem volt bűncselekmény, akkor mi ügyészként csak azt tudjuk mondani, hogy akkor ez nem bűncselekmény. Az feladatunk, hogy visszacsatoljunk. Másik, ami pedig eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy én azt szeretném stratégiai célként kitűzni, és ezt nem csak én tűztem ki célként, hanem már a hivatali erődöm is. Természetesen, hogy már a jogi egyetemen elkezdjük azt a fajta tevékenységet, hogy a legtehetségesebb jogászokat majd magunk között tudhassuk az ügyészség berkein belül. Nagyon sok tehetséges fiatal van. Most az elmúlt hét második felében hallgattuk meg második körben legfőbb ügyészségi szinten azokat a részben friss diplomásokat, részben már korábban végzett egyetemistákat, akik ügyészségi fogalmazónak jelentkeztek. És azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sok és nagyon sok tehetséges fiatallal találkoztunk. Az életrajzukat elolvasva azt láttam, hogy nem csak a jogterületén reményteli az esetleges jövőbeni pályafutásuk, hanem sok mindenhez értenek, sok minden érdekli őket, az egyetemi éveik során az évfolyam dolgozataikat, szakdolgozatokat. Igyekeznek ilyen témákból megírni, online térben elkövetett csalás, mesterséges intelligencia megjelenése a büntetőjogban. Szóval ezt ki kell aknáznunk, ezeket a lehetőségeket. Én mindig azt szoktam mondani a kollégáknak is, hogy nem szégyen az, hogyha akár egy fiataltól, egy fiatalabb kollégától tanulhatunk.
Mikor és meddig magyarázhatja el egy ügyész, hogy mit, miért csinál, vagy csinált egy adott ügyben? A büntetőeljárás elején nyilván nem, mert akkor még folyik a büntetőeljárás. A végén akkor se tűnik nagyon okos dolognak, mert akkor meg az egész magyarázkodásnak tűnik, amit a bíróság előtt kellett volna megcsinálni. Akkor mikor?
Vékony, igen, táncolunk. Ugye ez a, az ügyészségi kommunikáció az egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Ugye, hogyha most nagyon könnyen és röviden szeretném elütni a kérdést, akkor azt mondanám, hogy nézzük meg az alaptörvényt, nézzük meg az ügyészségre vonatkozó jogszabályokat, és akkor látunk-e abban olyat, hogy az ügyészség alkotmányos feladata a társadalmi kommunikáció. Nem látunk ilyet. Nem, az a feladatunk, hogy az állam büntetőigényt érvényesítsük. Ez egy jogi szakmai kérdés, végezzük. Köszönjük szépen, reméljük magas szakmai színvonal. Természetesen nem igaz, és pont azért nem igaz, amit már mondtam is, hogy a generális prevenció, a társadalmi egyetértés egy fontos dolog. De az első számú szempont mégiscsak az eljárásnak a sikere. Az, hogy ha mi részletes információkat osztunk meg, akkor az az eljárás sikerült veszélyeztetjük. Én azt gondolom, hogy az arany középút megtalálása az egy nagyon nehéz, de mégis fontos feladat, hogy a közérdeklődésre számot tart ügyekben. Mondjunk valamit, de ezzel ne veszélyeztessük az eljárás sikerét. És akkor ennek van egy másik problematikus része, amit próbálok mindig hangsúlyozni, és a kollégáim is, hogy mi szakmai tevékeny, ez egy jogi szakmai munka. Nem egy társadalmi munka, nem egy bulvár munka, hanem ez egy olyan munka, ami az kollégáim 5 évet lehúznak az egyetemen, szereznek egy diplomát, utána 3 év gyakornokoskodás, utána jogi szakvizsga több részből áll, még plusz 1 év, és utána lehet valaki kezdőügyész.
Oké, csak mi a jogászok országa vagyunk. Itt mindenki ért a joghoz.
Értem, mert nem csak a joghoz, hanem nagyon sok minden máshoz. Ez egy óriási nagy probléma, persze, hát ugye a megint csak az online világ megjelenésével, most már mindenki villanyszerelő, mert mindenki vízvezetékszerelő, mert mit kell csinálni, valami videó megosztóba be kell írni, hogy hogyan kell a biztosítéktáblát lecserélni, és kapok 3 videót, és azt gondolom, hogy én értek hozzá, hogy ott iszonyú veszélyes, és nem lehet megtenni. Ugyanez a helyzet a jogkérdésekben is. Hát azért nem szeretnék úgy elmenni egy orvoshoz, hogy nem orvosok látnak el, hanem 2 olyan ember, aki előző nappal megnézte a videó megosztón, hogy hogyan kell a vakbélműtétet elvégezni. Tehát, de ugyanez a helyzet, hát itt emberek sorsáról döntünk. Tehát hogy mondjam, én ezzel nem nagyon tudok és nem is szeretnék foglalkozni, hogy sok millió jogász országa vagyunk. Én nekem azt kell nézni, és a kollégáimnak is, hogy kizárólag a szakma szabályának feleljünk meg. Az egy más kérdés, hogy meg kell próbálni ezeket a döntéseket, ezeket az eljárásokat lefordítani olyan nyelvre, hogy ezt mindenki megértse. Ezen dolgozunk, és ebben a kommunikációs csapatunk szerintem nagyon jó. Van egy szóvivői hálózatunk, van egy kommunikációs sajtófőosztályunk a legfőbb ügyészségen, és ez egy mindennapos munka, hogy azokat a döntéseket, azokat az eljárási cselekményeket, amiket fontosnak tartunk, hogy az emberek megismerjenek, azokat megpróbáljuk elmagyarázni olyan nyelvezeten, hogy ezt mindenki megértse, és mindenki jól értse meg. Ugye ez akkor azért problematikus, mert ezelőtt 30 évvel volt néhány televízió csatorna, meg volt nyomtatott sajtó, de nem volt közösség. Egyszerű volt. Most mindenki boldog-boldogtalan véleményt fejt ki, olyan, aki nem, nincs a tények ismeretében, nincs adott esetben a jogszabályok ismeretében, és nekünk ezzel kell megpróbálni valahogyan szélmalom harcot vívni.
Magyarország nem tagja a 2021 óta működő európai ügyészségnek, de ha jól emlékszem, már az első pillanattól kezdve együttműködési megállapodást kötöttek vele. Ennek az együttműködésnek mi a módja? Mit csinál a magyar ügyész meg az európai ügyész, amikor együttműködik?
Igen, ugye ez fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy jó alkalmazói döntés, annak a kérdés, hogy csatlakozunk az európai ügyészséghez, vagy nem. Tehát ez persze, ez egy kész helyzet, amit mi nekünk jogalkalmazóként tudomásról kell vennünk. Ugye megvannak a pontos hatáskörök, hogy mikor járhat el az európai ügyészség, és mikor járhatnak el a tagállami ügyészségek. Mi ebben az úgynevezett megerősített együttműködésben nem veszünk részt, tehát magyar vonatkozás ügyekben a magyar nyomozóhatóság és Magyarország ügyészsége jár el. Igen ám, de vannak olyan egyébként az európai ügyészség hatáskörébe tartozó büntetőügyek, amelyeknek nem is valamelyik szála, mert ez nem, talán nem a legprecízebb megfogalmazás, de valamiféle érintettsége lehet, akár úgy, hogy itt van egy tanú, itt van valami okirat, ami nem magyar ügy, tehát nem a magyar ügyészségnek a hatáskörét szeretnénk csorbítani, akkor valamiféle jogsegély keretében ennek megvan nyilván a megfelelő szakmai protokollja, Magyarország ügyészségéhez fordulnak, és akkor mi ezeket egyébként büszkén mondhatom, hogy kivétel nélkül teljesítjük ezeket a megkereséseket, ez vice versa igaz, tehát hogyha mi kérünk valami segítséget az előbb ügyészséghez, akkor ők is megadják, és ez egy nagyon pozitív vélemény egyébként az európai főügyész asszony részéről, hogy ő több fórumon is kifejezetten a legpozitívabb példaként említette Magyarországot, hogy a nem részes tagállamok közül velünk a legjobb az együttműködés, és mi minden jogsegélykérésükre és kérelmükre időben, és hát a legjobb tudásunk és lehetőségekhez képes válaszolni szoktunk.
Az európai ügyészségen kívül van még európai csalás elleni hivatal, van még Eurojust együttműködés is, ezek más-más területeket fednek?
Ezek más-más területek, az OLAF, tehát az európai csalás elleni hivatal, ugye ez nem egy klasszikus értelme egy nyomozóhatóság, hanem ő inkább vizsgálatokat folytat. Ugye ott az európai ügyészség és az OLAF között volt bizonyos átfedés, tehát az OLAF-nak mondjuk úgy a hatóköre az egy picit akkor csorbult, amikor az európai ügyészség felállt és elkezdte a működését. Ugye nem részes tagállamok esetében még ez fontosabb, az OLAF és ugye kiváló az együttműködésünk, ugye az OLAF igazságügyi ajánlása, még mondom, még egyszer nem egy nyomozati munka eredménye, hanem inkább vizsgálati eredmények, azokat kivétel nélkül felhasználjuk, tehát vagy nyomozást indítunk az igazságügyi ajánlásaik alapján, vagy hogyha már van folyamatban a nyomozás, akkor abban a nyomozásban használjuk fel ezeket a általuk megküldött anyagokat, és azt büszkén mondhatom, hogy a OLAF jelzések alapján a vádemelési arány az messze meghaladja Magyarországon az uniós átlagot. Tehát amit az OLAF jelzések alapján indítunk, vagy folyamatban lévő ügyekhez teszünk OLAF jelzéseket, és aztán vádemelésre kerül sor, az jóval magasabb az arány ahhoz képest, mint bármelyik másik európai országban, hogyha az átlagot nézzük. Ugye a Eurojust azt említette, az egy igazságügyi működő koordinációs testület, ott ugye Magyarországnak is van a magyar ügyészségről egy nemzeti tagja, és ez nagyon fontos szerepet tölt be a tagállami együttműködésben. Közös nyomozó csoportok, koordinációs értekezetek, tehát számtalan ügyet tudok és ügycsoportot tudok mondani, ahol kiváló az együttműködés, és pont a nemzetközi és szervezett bűnözés tekintetében sokkal hatékonyabban tudunk eljárni közösen.
Amikor mondjuk a Eurojust-tól érkezik egy megkeresés, akkor az mennyire konkrét? Ezt megkérik, hogy ezt és ezt kérlek, nézzétek meg.
Igen, konkrét ügyekben, de ugye ez a megkeresés ez azért sokkal egyszerűbb, mert ugye minden tagállamnak van egy nemzeti tagja a Eurojustnál, ott Hágában ki az épületben. Tehát ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy vannak nemzeti szekciók, egy nemzeti taggal és asszisztensekkel, akik szintén az adott tagállamból érkeztek. Tehát ezek a megkeresések annyiban sokkal egyszerűbbek, hogy nem országok között kell levelezgetni, hanem mondjuk az osztrák nemzeti tag átmegy két szobával a révbe, kopog a magyar nemzeti taghoz, hogy hoztam egy megkeresést, már elküldtem e-mailen, kérlek, gyorsan nézzétek meg, mert én nem tudom, holnap szeretnénk Bécsben realizálni egy elfogást, de ennek van egy magyar vonatkozású része, meg kéne nézni ott valamit, küldenünk gyorsan egy jogsegélykérelmet, egy európai nyomozási határozatot tegyétek meg, hogy viszonylag gyorsan reagáltok rá, és tehát az operatív munka sokkal egyszerűbb, hát ugye ezek a koordinációs értekezetek, koordinációs központok nem ritkán fordult el olyan is, hogy a Hágában a Eurojust székhelyén ott ültek egy teremben a monitorok mögött a érintett nemzeti tagok, miközben a legkülönbözőbb országokban egyszerre történt egy elfogás egy bizonyos szervezetbűnözői hálózat esetében, és akkor mondjuk, hogy a Szlovákiában, most ezek ilyen fiktív példák nyilván, amiket mondok, Szlovákiában egy házkutatás során megtaláltak valami adatot, akkor ott a nyomozóhatóság tagjai tudtak rögtön szólni Hágában, hogy találtunk egy papírt, aminek egy budapesti vonatkozása van, a budapesti kollégák a magyar ügyekben, magyar szálban végezték a felgöngyölítést, és rögtön tudtak menni akkor a budapestiek reagálni arra, amit Szlovákiában találtak, és már ott akkor tovább mentek egy másik lakás, vagy egy másik autót felkutatni, és onnan koordinálták az akciót, és ugye mindenki jól járt, mert sokkal hatékonyabb lehetett felszámolni szervezetbűnözői csoportokat. Tehát ez egy nagyon jó formája, hogy ezt az uniós együttműködésnek. Egyébként annyit hadd tegyek hozzá még, mert ez megint csak büszkén el tudom mondani, hogy az egyik legaktívabb szekció a magyar nemzeti szekció. Tehát, hogyha a megnyitott ügyek számát nézzük, akkor akár a hozzánk érkezett megkeresések, akár amiket mi küldünk, a magyar desknél ott az élmezőnyben járunk.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.